nő is városi emberként, a saját kis megyfájával, hát akkor ilyen beszélgetéseket, és akkor még nem beszéltünk a komposztálás szépségeiről.
Mm-hmm. Jó, csak ugye az az igazság, hogy ez jó, és egy kicsit romantikussá is teszi az egész történetet, mert ugye az emberek számára szép változás, belső változás, és ugye érettebb, kerekebb, bölcsebb, és ahogy tetszik, felelősebbek lehetünk ennek a révén. De igazából együtt megy velünk a világ. Tehát, hogy igazából az, hogy ezt a kis romantikus belső alapélményt ugye megosztjuk mindenkivel, ez lehet, hogy divatot csinál, lehet, hogy kedvet is terem, de a feltételeket, körülményeket igenis sajnos makroszervezetek, rendszereknek kell biztosítani. Ezeket hívják társadalmi rendszereknek, ezeket hívják politikának, erre erőforrások kellene, szóval nagyon jó, hogy erről mi beszélünk, hogy csak is az embereken keresztül vezet az út ilyen módon ebbe az irányba, de azért jelözik azt, hogy van itt hiány a másik oldalon szépen még.
Jócskán
van hiány. Szerintem most hagyjuk abban megint, mert ha belekezdünk egy új témába, akkor szerintem a többi időt, többitől elveszik az időt, szerintem jövő alkalommal megint visszatérünk, és folytatjuk ezt a beszélgetést, ha neked is jó. Rendben?
Persze, tökéletes, és folytassuk is, hiszen a tavasz is megérkezett közben.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és minden jót kívánok neked. Szia!
Szia, Helga!
Én is köszönöm szépen, szervusztok, és viszont hallásra hallgatok.
Nekünk adja adója 1%-át. Műsorformájában visszaadjuk. Az előre kitöltött nyilatkozatokat elküldjük Önnek postán vagy e-mailen a megadott címre. 117 perc.
A TV Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Május eleje minden évben kritikus időszak. Ekkor ér vége ugyanis a téli kilakoltatási moratórium, és a rengeteg család lakhatása forog ilyenkor veszélyben. Annak érdekében, hogy minél több embernek tudjanak segíteni, az Utcajogász Egyesület jogász önkéntesek révén hajléktalan és szegénységbe élő embereknek nyújtanak ingyenes jogi segítséget. Az 5. utcajogász maratonon, és a telefonban itt van Szivák Tóth Viktor, színész, rendező és drámatanár, ennek a programnak egy lelkes képviselője. Remélem, itt van a vonal másik végében.
Igen, jó estét kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat.
Egy kicsit mutassa be tulajdonképpen azt, amit maga csinál. Itt az Utcajogász Egyesület többé-kevésbé már ösmert, és tulajdonképpen persze erről mindig sokat kell beszélni, de abban maga hogy vesz részt, és igazából mi az, amit ezzel a történetben el tudunk mondani, mert nem csak egy jogász panasz és sértett viszonyról van szó, annál sokkal többről gondolom.
Így van. Hát mi tulajdonképpen 2 éve kezdtünk egy ilyen együttműködést kialakítani az Utcajogász Egyesülettel, mert hogy akkor fölmerült, hogy hasznos lenne egy olyan program, ami egyrészt az érintetteket is meg tudja szólítani, másrészt a támogatói kört is, illetve a szélesebb társadalmat is, és hogy eszükbe jutott az utcajogászoknak, hogy talán egy ilyen interaktív színházi esemény ez alkalmas lenne rá, és akkor kipróbáltuk, hogy ez működik-e, és elkészítettük az első ilyen vitaszínházunkat jogos felvetés címmel, és az úgy tűnt, hogy nagyon-nagyon könnyen megszólítja az embereket, egyrészt ezt a nagyon nehéz témát mégiscsak egy kicsit oldottabb környezetben, több humorral, de azért némi érzelmességgel is telítve befogadhatóvá teszi. Ráadásul nagyon izgalmas párbeszédek alakultak ki a közönséggel, úgyhogy megtetszett nekünk ez a forma, és most éppen fejlesztjük.
Ezt a formát azért mutassa be a hallgatóknak, hogy mi ez a Vita Színház, mert ugye ezt azt mondta, hogy a közönséggel párbeszédet folytattak. Hogy van ez? Hogy kell ezt elképzelni?
Ó, igen. Ez mindig egy nehéz kérdés, hogy hogy lehet leírni, hogy lehet elképzelni. Aha. De az első Vita Színházunk az egy elég egyszerű szerkezetű klasszikus forma, ami áll egyrészt jelenetekből, összesen 4 darab jelenetből, uh-huh. amit színészek játszanak, és minden jelenet után egy eldöntendő kérdést, vagy egy dilemma helyzetet tárunk a közönség elé, és azt mondjuk nekik, hogy most bizony a játék kedvéért ide vagy oda kell ülni, és utána meghallgatjuk, hogy ki miért ült oda. Uh-huh. És természetesen itt nagyon fontosak a jelenetek, amik egy-egy részletet emelnek ki az adott témában. Itt ez az első Vita Színházunk, ez minden jelenet a lakhatási témakörben mozog, uh-huh. és nagyon fontos az is, hogy mi a viszonya a jelenetnek ahhoz az általánosabb kérdéshez, ami már inkább egy társadalmi kérdés. Uh-huh. És az egész tulajdonképpen attól lesz igazán izgalmas, hogy végig ott van velünk 2 utcajogász szakértő, akikkel együtt dolgoztuk ki ezt a programot, és minden egyes ilyen vita után ők vázolják azt is, hogy a valós helyzet, valós jogi környezet hogyan néz ki, mire kell odafigyelni, és lehet őket közvetlenül is kérdezni egy-egy témán belül, uh-huh. ami egy elég izgalmas párbeszédet szokott eredményezni, és közben dramaturgiája is marad ennek az estnek. Nem lesz túl hosszú, mindig van valami kis izgalom, és az is látszik, hogy valójában mennyit tudnak mások arról, hogy éppen milyen jogi szabályozások irányítják az életünket a lakhatás területén, esetleg ki mit lát helyesnek, mit lát helytelennek, ki hol érzi a felelősségét egyénileg, hol kezdődik az állam felelőssége, milyen elvárásaink vannak olyan emberekkel kapcsolatban, akik esetleg rászorulnak, uh-huh. és pont a szomszédunkba költöznek, olyankor mi a teendő, és hasonló izgalmas kis apróságok, amik igazából mind-mind nagyon fontos kérdéseket érintenek.
Amit én a sajtóanyagból kaptam, azt tudom, hogy tulajdonképpen 2 előadás itt különben is kiemelendő. Van egy ilyen, azt hiszem, az a címe, jogos felvetés, ugye ez egy konkrét Igen. előadás. Mit lehet erről tudni, és aki ezt esetleg meg akarja nézni, az hogy és hol a módon tud ebből részesülni?
A jogos felvetés most már azért elég régóta megy, már több mint 1 éve, uh-huh. és valahogy még mindig van érdeklődés iránta, és ez legközelebb egyébként május 8-án a Sztereo művelődési házban 7 órakor kerül megrendezésre, és ez a lakhatással kapcsolatban olyan kérdéseket vizsgál, mint hogy a lakhatás biztosítása az vajon egyéni felelőssége, mindenkinek magának kell megoldania, vagy ha nem, akkor vajon kinek kell segítenie, a magántulajdonnal való rendelkezési jogunkat, az ott szociális szempontok vajon hogyan érintik, ezt felülírhatják-e, vagy nem, a bérlakásokat, a szociális bérlakásokat, azokat meddig lehet kiadni, kiknek, hol húzzuk meg ezt a határt, és hát természetesen az együttélési szabályokról is jó sok szó esik, amit már az előbb említettem is, hogy mi történik akkor, amikor valaki megsérti ezeket a szabályokat. Vajon ugyanolyan jogokkal rendelkezik egy bérlő, mint egy tulajdonos, egy tulajdonosnak többet megengedünk, vagy ott úgyse tudunk mit csinálni. Szóval ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk, és mindegyikhez általában egyébként olyan jeleneteket hozunk, amelyekben a szereplők, a karakterek inkább a lakhatási szegénységben érintettek, vagy éppen a hajléktalanság fenyegeti
őket. Hú, ez izgalmas is lehet, el is képzelem ezt a beszélgetést, hogyha nakit érdekel május, még egyszer, hanyadikán május?
Ez május 8-a.
Jó, jó.
A Szerevak Művelődési Házban 7 órakor.
Ja. És van
már
egy...
persze készül az új is.
Jó, igen, ez a segélykilátás?
A segélykilátás, így van, aminek meg premiére lesz, és az április 24-én az Internet Caféban születik meg az az előadás, most már teszteltük is. Ez az alkalom, ez azért is különleges, mert 24-én ez a premier, ez a nyitánya a másnap, április 25-én kezdődő utcajogász maratonnak is, hogy ezzel az eseményen nyitjuk meg ezt a maratont. Ez sokkal inkább a szociális juttatásokra fókuszál ez a második és új előadásunk, és egy kicsit tovább is fejlesztettük a formáját a Vita Színháznak, sokkal több olyan moderátori formát vetünk be, ami beszélgetésre sarkalja a nézőket, és nem csak egyértelmű döntéseket nézünk meg, hanem azt is megnézzük, hogy vajon szerintünk mi az emberi méltóság alapja, mi az a határvonal, ami alá nem szabadna menni senkinek, erről viszont kinek kell gondoskodni, anyagilag kifejezhető az emberi méltóság, és ennek vajon van-e köze a szociális juttatások rendszeréhez, vagy ez egy teljesen másik rendszeren alapul, és ha igen, akkor az micsoda? És akkor a szociális vetítési alapról, az valamikori öregségi nyugdíjminimumról rengeteg szó esik, és aztán tényleg van mibe elmélyedni jelenetekben is. Ez egy elég sokszínű, de nagyon fókuszált előadás. És itt is azért, hát itt talán még egy jelenettel is foglalkozunk, itt 6-8 jelenetünk is van.
Na, izgalmas, amit mond, és erre külön meg én is kíváncsi lennék ugyan, mert ráadásul nem lehet tudni még, hogy mi lesz belőle, ugye? Mert még ezt nem csinálták, ez még egy bevetés.
Hát most már erős sejtéseink vannak, de ezt mindig fejlesztjük egy kicsit még után is, de már leteszteltük az utcajogász egy szűkebb körével, 6-8 emberrel, és ez nagyon vicces volt. De közben persze ez mindig egy ilyen furcsán vicces, mert az egészben van mindig, minden nevetés mögött valami egészen fájdalmas, és hogy úristen, hogy milyen abszurd társadalmi körülmények között élnek emberek, és ennek a társadalomnak mi is a része vagyunk. Lehet, hogy még talán tennünk is kéne valamit, hogy ez változzon.
Hát nagyon bizarr, és nekem tetszik, hogy a mindennapos viszonyt lehet dramatizálni, pontosabban bemutathatóvá tenni mindenki számára, és megközelíthető és véleményezhetővé tenni. Ez messze több, mint szerintem egy vita színház. Nem akarok én itt kívülről laikusként beleszólni, de nem tudom, én szerintem ennél lényegesen izgalmasabb. Kíváncsi vagyok, hogy hogy alakul. Kire számítanak ilyenkor? Ki te a célközönség alapvetően? Kinek kell itt igazából belülről ennek a hatására változni tudni?
Mi vegyes közönségre számítunk, hogy igazából mindenkit szívesen látunk, de nagyon fontos számunkra az, hogy ingyenes legyen a program, úgyhogy ez mindig ingyenes, hogyha éppen mondjuk hajléktalanságban vagy lakhatási szegénységben érintett nézők is jönnének. De egyébként a tapasztalat az, hogy ez a regisztráció egyébként nagyon-nagyon hasznos, hogy ezt ki kell emelnem, mert közben itt 40-50 főt tudunk fogadni egy előadáson, hiszen ez egy interaktív formánnél e fölé nem tudunk emelkedni, és olyankor nagyon fontos, hogy ez a 40-50 fő az tényleg el is jöjjön, és ne vegyen el másoktól helyet. De egyébként a tapasztalat az, hogy tulajdonképpen kevesebb a szegénység, a lakhatási szegénységben érintett néző, és sokkal inkább, hát középosztályból kikerülő nézőink vannak, de ugye ez mit is jelent Magyarországon, ez egy elég szélesen meghatározható kör, és talán értelmiségi közeg, de valójában nincsen ilyen szűrőnk, tehát igazából mindenkit nagyon-nagyon szélesen látunk, és mindenkit arra szeretnénk sarkalni, hogy minél többet beszéljenek erről a témáról, mert azt gondoljuk, hogy a jog az tényleg egy folyamatosan változó, alakuló tevékenységünk során is befolyásolható rendszer, és az, hogy milyen társadalmi igények vannak, milyen társadalmi környezet veszi körbe a jogászokat, az nagyon is befolyásolja, hogy milyen jogszabályokat hoznak majd meg, és mit maradnak érvényben, mik nem. Ugye az utcajogász is sok ilyen témában nagyon-nagyon, hát akár adébeadmányig menően is harcol, hogy bizonyos dolgoknak ideje lenne megváltoznia, és ez csak akarat kérdése, társadalmi akarat kérdése.
Viktor, nagyon szépen köszönöm, amit elmondott, és nagyon drukkolok a hallgatóknak, hogy ezt a beszélgetést ők olyan elhatározásra alakítsák, hogy jelentkezzenek és nézzék meg ezt a beszélgetést. Én is kíváncsi vagyok rá, és ha Rambódra el is fogok menni. Nesetre nagyon szépen köszönöm, amit elmondott, és hát minden jót kívánok maguknak. És köszönöm.
Nagyon köszönjük, és várom mindenkit szeretettel.
Viszont hallásra. Örkén Színház Élőírók Társasága című sorozatában Garaci László írását Vajda Milán olvassa fel.
Nem szeretjük a groteszket. A groteszk szeret minket. Karbantartó műhely, bármit megjavítunk, kérem kopogjon, az ajtó csengő rossz. Szüzen akarok meghalni, hogy példát mutassak a gyerekeimnek. Kovácsolni való uborka, kódszám 421. Az ember fölnevet, és egy pillanatra elfeledkezik arról a brutális szellemi és lelki nyomorról, ami körülveszi. A groteszk nevetés életstratégia, sőt, életelixír. Eszterházi Pétertől is Tudjuk, hogy a helyzet általában reménytelen, de nem komoly. Mikor a helyzet komolyra fordul, az a szerelem. Vagy a forradalom. A szerelem és forradalom grotessége e módosult tudatállapotokban nem érzékelhető. Ez azonban senkit ne csábítson könnyelműségre. A groteszk alszik, frissen fog ébredni. Holnap lesztek? Miért? Mi lesz holnap? Semmi. A szokásos. Akkor leszünk.
Tizennégy, száztizenöt, száztizenhat, száztizenhét perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület téli madárlás címmel harmadik alkalommal hirdette meg a 9 héten át tartó nagy sikerű országos madárszámlálást 2024. december 28 és 2025. február 28-a között, és a telefonban itt van Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Mi volt az akció célja? Tulajdonképpen mi volt itt az érdemű program? Mert azt látom, hogy számokat kaptunk, de gondolom lényegesen többről volt szó.
Igen, itt igazándiból kettős a cél. Van egy csoportos cél, ugye a lakosság minél szélesebb körű bevonása, minél többféle akcióval. Van egy nagyon jó angol neve, amit magyarra nem igazán lehet áttenni, ez a citizen science, a lakossági tudomány, vagy a lakosság a tudományért. Ugye arról szól, és ez világszerte terjedében van, hogy nagyon hatékony tud az lenni, hogyha bizonyos kérdésekben a lakosság egészét akár bevonjuk adatközlésbe. Ugye itt arról van szó, hogy számoljuk meg a madarakat, többféle ilyen programunk van, ugye itt is beszélgettünk már mondjuk a telelőerdei tüdőgyvagoly csapatok országos lakossági felméréséről, gólyales, fecskeresés, még sohatnám. Ugye ebben a téli madárszámlásban a madáretetők madarait számoljuk, tehát egyrészt a nagy átfogó cél, hogy minél többféle akcióval bevonni az embereket, akik így tenni tudnak a környezetükért. A konkrét cél ebben az esetben pedig a hosszú távú monitorozása a civilizációs hatásunk, elsően a klímaváltozásnak, a madarak vonulására és terülő viselkedésére. Egy-egy évből nagy következtetést levonni nem lehet.
Persze.
Ez a felmérés úgy lesz értékes, hogyha mondjuk már az első 10 évet követően össze lehet hasonlítani az első és a 10. adatot, aztán majd 30-40-50 év múlva megnézve, bizonyos időperiódusokban, mondjuk 5 évente, 10 évente, hogy az ország egészére nézve, hogy alakul, mennyi a madár, mennyi a megfigyelt faj, mennyi a megfigyelt egyedszám, ezen belül hogy alakul az egyes fajoknak az eloszlása, és akkor ezt meg lehet nézni Dunántúl, Dunatisza között, Tiszántúl, az ország egésze, településre, és akkor így megláthatjuk, tehát elképzelhető, hogy mondjuk 30-40-50 év múlva jelentősen át fog alakulni az etetőhelyeinknek a madárvilága, mert mondjuk elmaradoznak azok az északi fajok, erre már most is vannak jelek, akik egyszerűen nem fognak lejönni a messzi északról, akár Közép-Szibéria térségéből, mert hogy az északi fészkelőhelyeiken sem lesz olyan nagy a hóterhelés, tehát ott is tökéletesen jól el vannak, vagy csak mondjuk Németalföldig vagy Lengyelországig jönnek le, vagy Dél-Svédországig. Ugye ez erre való, ez azért is indítottuk el ezt az akciót, mert az elmúlt mondjuk 10 évben egyre több bejelentés érkezett azzal kapcsolatban, hogy az emberek aggódnak, hogy szinte kiürültek az etetők. Tehát megmerem azt kockáztatni, hogy az ország területén működő téli madáretetők 70-75%-ánál tapasztalható létszám csökkenés, ez akár a 90%-ot is meghaladó mértékű lehet. Ugyanakkor nem arról van szó, hogy az etető látogató madárfajok lennének bajban, hiszen azt tudjuk, hogy mind Magyarországon, de akár Európai Uniós kitekintésben is, ezek a mai körülmények között is még legstabilabb, vagy akár növekvő állományi fajok közé tartoznak.
Azt mondja, hogy a vándorlás oka megszűnőben, tehát a vándorlások oka nyilván az időjárás maga, és hogyha nincs oka vándorolni a madaraknak, nem fognak, ezt mondja.
A vándorlás oka alapvetően az időszakos táplálék hiány. Pontosabban a kis jégkorszak. Ugye a mai madárvonulási rendszer a legutolsó jégkorszak megszüntével kezdett el kialakulni, amikor a déli jégmentes, fagymentes területekről belakták az északi félteke addig évszázadokon keresztül jég alatt lévő területeit a madarak, és a ma elfogadott elmélet szerint a madarak az elterjedésük útvonalán térnek vissza minden évben a géncentrumokba, ahonnan az őseik elindultak. Uh-huh. Ennek oka az, hogy minden évben van a mérsékelt többek kis jégkorszak, amit mi télnek hívunk, és ezek a madárfajok, vagy a vonuló madárfajok az elmúlt mondjuk 10 000 évben nem tudtak alkalmazkodni a téli táplálék kínálat megváltozásához, nem úgy, mint mondjuk a szénfinegek. Tehát a szénfinegek alapvetően rovarevő, de a téli időszakban jelentős részben akár magtáplálékra is át tudnak állni, és lehet tudni, hogy például a fecskék soha nem fognak átállni, mert ők specialistaként csak repülő rovarra vadásznak. Tehát valóban az időjárás megváltozása az biztos, hogy hatással lesz rá, csak hogy a madárvonulás alapvetően genetikai meghatározottságú, uh-huh. és azért a genetikai állományban változásoknak bekövetkezni, még a mostani nagyon gyors környezeti változások mellett is azért legalább néhány évtized, ez egyébként evolúciós mértékben fénysebességnek számít. Tehát ezt így majd tényleg 10-20-30-40-50 éves időtávlatokból visszatekintve a szembede azokra lehet majd igazi valós következtetéseket levonni.
Én most éppen miközben hallgattam magát és néztem itt az adatokat, egyfolytában azon gondolkodtam, hogy meg tudnám-e különböztetni ezeket a madarakat. És szerintem mindenki, aki részt vett ebbe a vizsgálatban, ebben a számolásban, egész biztos, hogy tudja, hogy néz ki a széncinege, a mezei veréb, a kék cinege.
Nem, úgy is alakítottuk ki a programot. Ugye alapvetően az egyik legkedveltebb ilyen platformunk a Tordus applikáció, ez okostelefonos ingyenes app, androidos és iOS-es eszközökön egyaránt fut, és itt például nem kell érteni a madarakhoz, hiszen ugye laikusokat vonunk be, igen. és nem lehet az elvárás, hogy akkor mindenki ismeri a madarakat, ezért úgy van összeállítva például a téli madár számlálásnak az alkalmazása, hogy elindítja az érdeklődő, hogy elkezdi visszaszámolni a 30 perces megfigyelési adatot, és van egy nem tudom, 40, közel 50 fajos határozó is, tehát lát az ember valamit fölnéz, ott van a telefon a kezében, látja, hogy egy kék izé ugrándozik az etetőn, mi az a kék izé, ott van a határozó, hát kettő kék faj van gyakorlatilag csak, az egyik a kék cinege, a másik pedig a csúszka, mivel ott van a kép, ezért nagyon gyorsan rá ki tudja választani, hogy jaj, hát akkor ez a csúszka lesz, milyen érdekes, még nem láttam, és akkor gyakorlatilag rákoppint, és akkor már csak a fajszámot kell megadni. Tehát alapvetően ezeket a citizen science, lakossági tudomány számlálásokat, és az ezeket segítő appokat, egyéb platformokat úgy alakítjuk ki, hogy ne kelljen hozzá szakmai tudás, szakmai tapasztalat, és így is értékelhető legyen az az adat, hiszen ezzel a segítséggel, amit most az előbb elmondtam, bárki meg tudhatja ezt csinálni.
Ez nagyon tetszik nekem, pontosan ennél jobb ismeretbővítő dolgot el sem tudok képzelni. Akkor talán még az életmódjukról is kapnak visszajelzést azért, akik ebben részt vesznek, mert látják, hogy miket esznek, hogyan, van, aki ugye csoport